Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából utazó kiállítást mutattak be Mária Pócson. A sátoraljaújhelyi kadétok segítségével szépült meg a városi köztemető hősi parcellája. Többszörösére növekszik a közúti forgalom, és a tolvajok sem pihennek az emlékezés napjain. Idén eddig 4 alkalommal keletkezett temetőkben tűz, vagy azok környékén, Heves vármegyében. Ezek műsorunk témái címszavakban. Most következzenek a részletek. Mária Pócs a Kárpát-medencei görög katolikusság lelki központja. Sokfelől érkeznek ide zarándokok a környező, de nem ritkán más távoli városokból és országokból is. Ilyen például Csíksomjó. A napokban a testvérkegyhelyek közösségei életét szemléltető utazó kiállítást mutattak be Mária Pócson. A részletekről Kis Andrást, a Hieroteos Egyesület elnökét hallják.
A kiállításnak a lényege az, hogy egy kültéri kiállítás, bár most a kiállítás megnyitom, beltérben vagyunk, de ez egy kültéren is kiállítható kiállítás, és a következőleg Csíksomjón fogjuk bemutatni. A célunk az, hogy minden olyan helyszínen, ahol ott van ez a kiállítás, Mária Pócs és Csíksomjó az ottani közösséghez, mint turisztikai helyszín, mint zarándok turizmus kiemelt helyszíne, de mint kegyhely jelenjen meg, mint a magyar örökség fontos helye, és minél több helyre vigyük el Mária Pócs és Csíksomjó közös üzenetét. A közös üzenet az az, hogy együtt megyünk a szűzanyához. Mi magyarok egy olyan ország, egy olyan nemzet fiai, amelyet az első királyunk Szent István felajánlott az Isten szülőhöz, egy különös kapcsolattal rendelkezünk a szűzanyával, és ez a kapcsolat itt Mária Pócson és itt Csíksomjón egyaránt megjelenik, és ennek egy lenyomata ez a kiállítás.
Most pedig Nacsa Lőrinc miniszteri biztost hallják.
Egyrészt ez nem csak az örökségünk, hanem mi úgy gondoljuk, hogy a jövőnk is. Ezek a kegyhelyek, ezek a templomok, az itt lévő lelkiség. Azért fontos, hogy ez a kiállítás nem csak a kegyhelyek történetét, hanem a lelkiségét, az zarándok életet és a mindennapokat is bemutatják. Mi úgy tekintünk ezekre a kegyhelyekre, a Kárpát-medence kegyhelyre, hogy ezek a magyarság lelki erőművei. Azért vannak fizikai erőműveink szerte az országban, hogy energiát biztosítsanak a mindennapokhoz, fűtés, áram és így tovább. Mi ezeket lelki erőműveknek tartjuk, hiszen amikor a távolabbira, az örökkévalóra nézünk, amikor erőt gyűjtünk, amikor biztonságos stabilitást keresünk, akkor nyilvánvalóan ezek a helyek azok, amik segíteni tudnak. Így volt ez az elmúlt évszázadokban is. A magyarság történetében kiemelkedő helyet foglal, akár Csíksomjó, akár Mária Pócs, vagy a többi nemzeti kegyhelyünk, hiszen ezek nem csak a közelmúltban váltak nemzeti kegyhelyi, hanem mindig is a magyarság szíve közepében voltak. A magyarság bármilyen tragédia, bármilyen nehéz helyzet is érte, mindig ide tudott fordulni segítségért.
Végül Baracsi Endrét, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés elnökét hallják.
Mária Pócs akkora fejlődésen ment keresztül az utóbbi időben, hogy most már valóban turisztikai célpontként is lehet, és kell is rá tekinteni, és innen megvannak azok az útvonalak, amelyek akár messzebbre, akár közelebbre nyúlnak, de mind-mind kapcsolatot teremtenek. Akár Nyíregyháza Mária Pócs között, akár Csíksomjó Mária Pócs között, ezek mind-mind olyan zarándokokhoz köthető, vallási és turisztikai céllal bejárható kapcsolatok és útvonalak, amelyek nem csak fizikai értelemben, hanem lelki értelemben is létrehoznak kötődéseket és kapcsolatokat, és úgy gondolom, hogy ez a mai nap, ez a kiállítás megnyitó, ez pontosan ezt szeretné kiemelni, és ezt szeretné megerősíteni, és ebből szeretném kiaknázni majd vallásturisztikai szempontból is a lehető legtöbbet, de még egyszer kihangsúlyoznám, itt valóban a valódi lelki és fizikai kapcsolatokra építve.
Minden szentek és halottak napjához közeledve a sátoraljaújhelyi kadétok segítségével szépült meg a városi köztemető hősi parcellája. A hősi halottak emléke és végső nyughelyük tisztán tartása egyik fő célkitűzése a Kossuth Lajos Technikum diákjainak. Koleszár Krisztián tudósítónk összeállítását hallják.
A megy egyik legnagyobb hősi halotti parcellája található a Sátoraljaújhelyi köztemetőben. Az ott nyugvók emléke és a parcella környezetének rendben tartása kiemelt feladata a Magyar Honvédségnek. Évekkel ezelőtt a Sátoraljaújhelyi fogvatartottak csoportja is részt vett a hadisír gondozásban, mint egy jóvátételül elkövetett tetteikért. A kadétképzés megjelenésével első percben megfogalmazódott egyik küldetésük, őrizni a hősi halottak emlékét és a hadisír gondozásban feladatot vállalni. Így volt ez idén is, amikor a Kossuth Lajos technikum kadétjai előkészítették a Hősök napi megemlékezésre az érintett parcellát. A munka ugyanaz őszi szünetre datálódott, ennek ellenére szívesen vállaltak részt benne a kadétok és civil diákok, mondta el Kababik Edina igazgató.
Minden évben van három nagy alkalom, ahol nagyobb erőkkel jövünk ki hadisírt gondozni. Az egyik a halottak napi előtti időszak, ugye ez zajlik most, a Hősök napi és a Doni megemlékezések előtt. De azt gondolom, hogy halottak napja alkalmába minden gyerek érzékenyebb is erre a dologra, és egyébként is az iskolának egy vállalása, hogy ezeket a hadisírokat itt gondozzuk, és nagyon-nagyon büszkék vagyunk, hiszen őszi szünet van, és egy közel 40 kadétunk van itt, illetve vannak köztük nem kadétok is, van egy-két civil gyermekünk is, és örömmel jelentkeztek a feladatra. Úgyhogy reggeltől itt a lombot próbáljuk összegerebjézni, a lenyírt füvet, a megdőlt fejfákat igyekeznek a kadétok egyenesbe hozni, illetve a szemetet összeszedni, hogy méltóképpen zajolhasson majd a megemlékezés, ami nem sokára kezdődik.
Csetneki Krisztina hadnagy elmondta, a hadisírok gondozása folyamatos, de egy évben több olyan időszak van, amikor kiemelt figyelmet szentelnek a hősi sírkerteknek.
A mai hadisírgondozás alapját az Országos Hadisírgondozó Program adja, melyet a Magyar Honvédség évente jellemzően háromszor indít meg, kötődve március 15-éhez, a május végi Hősök napjához, illetve a november 1-éhez. A hadisírgondozó munkálatok civil együttműködőkkel és honvédkadét partneriskolában tanuló diákokkal együtt valósul meg. Ezen kívül részt vesz még a Vitéz Battai Antal második területvédelmi ezred 10. területvédelmi zászlóaljának tartalékos katonái.
Bukta László tartalékos törzszászlós a hadisír gondozás kapcsán kiemelte. A Sátoraljaújhelyi köztemető parcellája nagyságánál fogva meghatározó megyei szinten. Bár hősi emlékművek és hadisírok a megye majd minden településén találhatók, de köszönhetően az egykor Sátoraljaújhelyen működő barakkórháznak ez az egyik legnagyobb hősi temető.
Itt Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a 358 településen mindenhol található hősi emlékmű. Ilyen nagy volumenű, mint amelyen itt van, hogy több mint 1540 hősi sír van, Miskolcon van egyedül. Ezen a két helyen a megyében, a többi helyen jóval kisebb volumenben. Ezért is fontos, hogy egy ilyen körülmények között a diákok, a kadétok megismerjék azt, hogy kik azok, akik itt nyugodnak.
Többszörösére növekszik a közúti forgalom, és a tolvajok sem pihennek az emlékezés napjain. Ezért a rendőrség kiemelten ellenőrzi a temetők környékét, de fontos, hogy mi magunk is jobban figyeljünk értékeinkre. A részletekről Lázár Leventét, a Heves Vármegyei Rendőrfőkapitányság szóvivőjét kérdeztük.
A polisz.hu-n olvashatóak a felhívások, azért ezzel foglalkozik mostanság, akár bármelyik rádióállomást hallgatjuk a hírek is, hogy nagyon-nagyon-nagyon fokozott óvatosságra intenek, hiszen most már beindult a temetők látogatása. Mire hívjátok fel elsősorban a figyelmet?
Elérkeztünk ez a héthez is, a megemlékezés hetéhez, úgyhogy erre készültünk mi is. Nyilván a hét folyama, illetve az elmúlt hétvége, a most következő hétvége lesz a csúcs időszak, úgymond. Úgyhogy igyekszünk első körben a gépjárművezetőket, illetve a közlekedők figyelmét felhívni arra, hogy időbe induljanak el. Lényegesen nagy lesz a forgalom a temető környékén. Lehetőleg mindenki a megfelelő parkolóhelyeken parkolási lehetőséget használja. A kollégák, ahogy az elmúlt években is megszokott volt, Heves megye, Város vármegye valamennyi temetőjének környékén, a frekventáltabb helyein, ott lesz meg október 30-ától egészen november 4-ig. Ezek visszatérő ellenőrzések lesznek, a kollégák visszatérően fognak ellenőrizni ezekben a temetőben, temető környékén, így Gyöngyösön is, a Gyöngyös környékén is, és segítik az állampolgárokat akár a parkolásban, akár bármilyen szabálysítés bűncselekményt észlelnek, vagy információra van szükségük, akkor a kollégák ott lesznek. Természetesen nem csak egyenruhában, a civil ruhában is készülnek a kollégák ezekre az ellenőrzésekre, pont azért, hogy esetleges akár lopásokat vagy olyan bűncselekményeket még jobban ki tudjuk szűrni, meg tudjuk akadályozni. Szerencsére azt elmondhatom, hogy abszolút eseti jelleggel szokott ilyen előfordulni, mert az elmúlt évek tapasztalatai ezt mutatják, én bízok benne, hogy idén egyáltalán nem kell ilyen dolog, ilyen bűncselekményszövetés miatt a munkatársaknak intézkedni, illetve a kedves állampolgároknak bosszankodnia, de az ördög nem alszik, ezért a felhívásunkban erre is teszünk utalásokat. Fontos, hogy azért nagyobb értéktárgyakat, készpénzt, telefon, táskát ne hagyjunk őrzetlenül a sírokon, sírok mellett a padokon, még akkor se, ha csak mondjuk elszaladunk locsoló vízért, hiszen ezek a pár perces kihagyások is támadási földet tudnak adni a tolvajok számára, akik azért előfordulhatnak ebben az időszakban a temető környékén. Az autókra visszatérve, ugye a parkolás mellett nagyon fontos, hogyha leparkoltuk az autókat, azt minden esetben zárjuk le, ablakokat húzzuk fel, és jól látható helyen ne hagyjunk értéket. Szintén ez is azért eseti jelleggel elő szokott fordulni ezekben az időszakokban, hogy valaki nyitva hagyja az autóját, vagy pedig lehúzva fejtette az ablakát, és kint maradt a pénztárca, táska, laptop, és ezek esetleg eltűnnek. Úgyhogy nagyon fontos, hogy ezeknek az egyik legjobb megelőzési módja, ha vagy nem visszük, hogyha nálunk van, akkor ez csomagtérbe, ülés alá, de nem látható helyen hagyjuk kint, ez ami nagyon fontos, és abszolút általános dolognak kéne lennie, de sajnos mindenhol elő szokott fordulni, hogy nyitva felejtjük az autónkat, sőt, előfordult olyan is, hogy esetleg az intókulcs is benne maradt. Nagyon fontos, hogy ezekre minden esetben odafigyeljünk.
Idén eddig 4 alkalommal keletkezett tűz temetőkben vagy azok környékén Heves vármegyében. A közelgő megemlékezések miatt azonban fontos az óvatosság, hiszen ilyenkor gyújtanak mécsest a sírkertekben a legtöbben. A nyílt láng használata veszélyes, ha nem tartunk be néhány szabályt, mondja Nagy Csaba, a Heves vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője.
Természetesen a legnagyobb problémát ilyenkor a nyílt lángokat okozhatja. Ilyenkor sokan a sírhelyeknél, de vannak, akik otthon is mécseseket, gyertyákat gyújtanak. Ha nem vagyunk elég óvatosak, akkor lakástüzet, az otthonunkban lakástüzet is okozhat egy gyertya, vagy pedig könnyen tüzet okozhatunk a sírnál megemlékezés közben. Ahhoz, hogy méltó módon emlékezhessünk meg szeretteinkről, a legjobb, ha megelőzzük ezeket a tüzeket a temetőkben és az otthonunkban is. A temetőtüzek megelőzése érdekében tisztítsuk meg a sírhely környezetét a száraz falevelektől, az elszáradt koszorúktól és a virágoktól is. Nagyon ajánlatos csak hőálló mécses tartóban lévő mécsest meggyújtani. Ezeket a mécseseket úgy helyezzük el, hogy a közelében ne legyen semmilyen éghető anyag, és ne tudjon felborulni. Nagyon fontos, hogy a temetőben, a kihelyezett hulladékgyűjtőben ne dobjunk izzó, forró tárgyakat, és aki a temetőben tüzet észlel, hívja a 112-es segélyhívószámot, és értesítse a temető biztonsági személyzetét. Na, az ilyenkor előforduló lakástüzeknek az egyik oka, hogy az égő mécsest vagy gyertyát túl közel tesszük valamilyen égető anyaghoz. Ha a gyertyát vagy mécsest egy tűzálló tárra, a gyúlékony tárgyaktól távolabb helyezzük, akkor az nem forrósítja át a környezetét, és nem vezet lakástűzhez a megemlékezés. A meggyűjtött gyertyát ne hagyjuk felügyelet nélkül. Itt Heves vármegyében előfordult már olyan eset is, hogy a kis állat döntötte el, egy macska, a meggyűjtött gyertyát. Valószínű, hogy a fényjáték tetszett neki, vagy bármi, de lakástűzhez vezetett az, hogy az égő gyertyát ott hagyták a szobában. Heves vármegyében idén eddig 4 alkalommal keletkezett tűztemetőkben, vagy azok környékén. Júliusban Petőfi bányán és Gyöngyös Tarjánban, szeptemberben pedig Füzesabonyban és Gyöngyösön keletkezettű sírkertekben. Akkor fanyesedék, koszorúk és hulladék égett. 3 helyszínen csak néhány négyzetméteren pusztítottak a lángok, azonban Füzesabonyban 50 négyzetméteren égett temetői hulladék. Az elmúlt években előfordult már, hogy a temető melletti területre is átterjedtek a lángok, és nagy kiterjedésű szabadtéri tűz keletkezett.
Regionális híreink végén az időjárásról. Szombaton nappal zsugorodik a köd, réteg felhőzet, ugyanakkor a magasban átvonul a Kárpát-medence felett egy széteső front, szakadozott felhőzete. Emellett napos tájak, időszakok is várhatók. Az éjszakai, reggeli órákban néhol szitálás, napközben helyenként kisebb eső, zápor is előfordulhat. Az északi, északnyugati szél főleg a Dunántúlon, valamint északkeleten sokfelé megerősödik. A hőmérséklet szombaton napközben 12 és 17 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. november 1-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Thank you.
Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt, a Szent István Rádióban. Sajnos egyre több kutya és macska szorul segítségre az országban, mivel egyre kevesebb szervezet tud a leterheltség miatt segíteni rajtuk. Az EGRI Állatokat Védjük Együtt alapítvány jelenleg 242 állatról gondoskodik, akik közül 187 védencük él a menhelyen, és 57 idéglenes befogadó családoknál. A mai Eszterházy Podcast epizódban Társi Diánával, az EGRI Állatokat Védjük Együtt alapítvány társalapítójával beszélgettünk a menhely működéséről, nehézségeiről, valamint az önkéntesek feladatáról. Maradjanak velünk!
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Kezdetben mesélnél egy kicsit arról, hogy hogy kell elképzelni a menhely működését, és hogyan jött létre pontosan?
Ugye az EGRI Állatmenhely, vagy hát EGRI Menhely, az Állatokat Védjük Együtt alapítvány működtetésében, fenntartásában létezik, és maga az alapítvány az 1996-ban jött létre, még a korábbi menhely vezető hozta létre úgymond ezt az alapítványt. Aztán hát telt múlt az idő, valahogy én és Bíró Marian barátnőm bekerültünk az állatmenhely körforgásába, és egy idő után úgy éreztük, hogy a korábbi menhely vezető már elég időskorú, tehát azért 88 évesen már elég megterhelő volt a számára mindenféle menhelyes tevékenység, és egyébként is voltak olyan dolgok, amik miatt mi azt gondoltuk, hogy most már frissítésre van szükség. Ezáltal egy kicsit később, 2014-ben átvettük az alapítványt őtőle, és ezt követően pedig nyilván a menhely működtetése is hozzánk került, vagy hát ezzel egyidejűleg. Aztán ez egy nagyon kicsi területen volt korábban, tehát a régi menhely az mindösszesen 495 négyzetméter területen létezett, és hát azért az egészen picike volt annyi állatnak, amennyinek mi segítettünk, illetve segíteni próbáltunk, úgyhogy 2016-ban, pontosan augusztus 1-én volt 8 éve, most augusztus 1-én volt 8 éve, hogy átköltöztettük a régi menhelyről az új menhelyre a 128 gondozásunkban lévő állatot.
Jelenleg mennyi állat van nálatok?
Én mindig azt szoktam mondani, hogy 200 körüli a létszám. Már csak azért is nem mondok pontosat, mert lehet éppen adott napon is változás, ami azt jelenti, hogy örökbe adtunk esetlegesen egyet, vagy pedig elhalálozott egy adott esetben beérkezett mondjuk X állat. Tehát én mindig azt mondom, hogy 200 körüli az állat létszámunk.
Említetted, hogy ketten csináljátok Mariannal a menhelyet, rajtatok kívül még kiket lehet megtalálni a menhelyen?
Hát ugye mi önkéntesek vagyunk Mariannal, és akkor van kettő közfoglalkoztatott az alapítványnál, és ők azok, akik még nyilvánvalóan segítik az állatmenhely munkáját, illetve rajtunk kívül is vannak olyan önkéntesek, akik hát most már mondhatom azt, hogy elhivatottak, és évek óta kiveszik a részüket a menhely életéből, de természetesen vannak olyanok, akik mondjuk adhok gondolnak egyet, és kiszaladnak hozzánk akár önkéntes kutyasétáltatásra, mert hogy van kutyasétáltató programunk. Ezen kívül van az 50 órás közösségi szolgálat, amit ugye a középiskolás diákok úgymond letölthetnek nálunk, úgyhogy pont most is vannak a menhelyen olyanok, akik közülük kutyát sétáltatnak.
Hogyan tudjátok négyen fenntartani a menhelyet és ennyi állatról gondoskodni?
Hú, hát azért ez nagyon nehéz, meg nagyon-nagyon komplex, megvan mindennek a napi ritmusa, tehát ki kellett alakítani egy napi rendszert, de nagyon vicces, mert hiába alakítjuk ki ezt a napi rendszert, azért állatokról van szó, és gyakorta van olyan, ami miatt ez borul, mert hogy mondjuk van egy megbetegedés, ami hirtelen történt, akkor azonnali állatorvosi kontrollra van az állatnak szüksége, vagy mondjuk bejelentenek hozzánk egyfajta mentésre szoruló állatot. Hát most már nagyon korán kezdünk, olyan 7 óra tájékán, mert egyszerűen azt érezzük, hogy semmilyen idő nem elég, tehát ha 24 órát ott lennénk, akkor az is kevés lenne. És hát elindítjuk az állatok etetésével, itatásával, mozgatásával. Ez az alapja az egésznek, ez számukra úgymond a legfontosabb, és akkor ezt követően van a takarítás, azzal egyidejűleg kutyasétáltatás, további kutyáknak a kiengedése. Ez a kiengedés az azt jelenti, hogy van egy 4400 négyzetméteres terület, és akkor azon belül tudnak szaladozni.
Említetted, hogy 24 óra sem lenne elég arra, hogy minden feladatot elvégezzetek. Ezt a rengeteg feladatot és ezt a hatalmas felelősséget hogyan tudod összeegyeztetni a magánéleteddel?
Hát úgy, hogy nincs magánéletem. Ebben nem fér bele. Nagyon-nagyon érdekes, mert én azt gondolom, hogy a szüleim már megszokták azt, hogy nem érek rá. És mondjuk egy karácsony alkalmával megy a sakkozás, hogy akkor kislányom, legalább 2 óra hosszára próbálj már meg, kérlek elszakadni, és akkor szaladj már át hozzánk, mert hogy azért csak jó lenne egy picit úgymond együtt ünnepelni. Szeretne az ember maradni, de megvan az a felelősségtudata, meg az a szeretete azok iránt, az állatok iránt, akik a gondozásunkban vannak, és hát ők a prioritás.
Neked egyébként már gyerekkorod óta is ilyen hatalmas nagy szenvedélyed az állatok megmentése és védelmezése? Vagy ez mikor kezdődött nálad?
Én nagyon szerettem mindig az állatokat, de nekünk nem lehetett sem kutyánk, sem macskánk, mert édesapám allergiás volt a kutya, illetve a macskaszőrre. Meg hát valamilyen szinten egyébként én is, tehát allergiateszt bizonyította azt, hogy én is valamilyen szinten allergiás vagyok a kutya és macskaszőrre. De volt kacagó gerlénk, fehér egerem, aki végelgyengülésben halálozott el, volt pintjünk, tehát azért próbálkoztam én, hogy legyen valamiféle kisállat otthon.
Hogy működik nálatok az örökbefogadás menete, illetve minek kell megfelelnie az örökbefogadónak?
Nagyon sokan csodálkozni szoktak azon, hogy ha esetleg odaállítanak a menhelyhez, akkor nem tudnak bejönni hozzánk örökbefogadás céljából, hanem arra kérjük minden esetben őket, hogy telefonon egyeztessenek velünk időpontot. Ez azért is nagyon fontos, mert mint említettük, nagyon kevesen vagyunk, és az, hogy naponta egy-két ember látja el ezeket az állatokat, az nagyon-nagyon megterhelő, mind fizikálisan, mind mentálisan. És az, hogy mellette még egy örökbefogadóval is tudjon az egy-két ember foglalkozni, gyakorlatilag lehetetlen. Tehát abban a napban azt már mi nem tudjuk vállalni, mert azért itt különböző kérdések elhangoznak, lát bizonyos állatokat, azokkal kapcsolatosan információkra van szüksége. Tehát azért egy jó órát biztos, hogy rá kell szállni, ha nem többet. És akkor, hogyha túl vagyunk ezen, bejelentkezés történik, vagy bármilyen platformon megkeresés történik örökbefogadás céljából, akkor fixálunk egy adott időpontot, és kiválasztásra kerül jó esetben az az állat, akit szeretnének magukhoz venni, vagy hát szeretne magához venni a gazdajelölt. Ezt követően megvan a különböző kérdéssorozat, azért nagyon-nagyon fontos azt megemlíteni, hogy ha kinti tartású kutyáról beszélünk a jövőben, vagy kinti benti tartásúról, akkor mi nagyon szigorúak vagyunk a kerítést illetően, valamint a kutyaház kapcsán is, mert a kerítés az, a jó kerítés az, ami meggátolja a kutyát abban, hogy ő közterületre kerüljön. A kutyaház pedig egy olyan kérdés, ami, hogyha mi egy otthonban lakunk, azt szépítgetjük, akkor nehogy már a kutyának, akit elvileg mi szeretni fogunk, vagy már esetlegesen szeretjük, ne tudjuk megadni mondjuk a kutya élete alatt kétszer-háromszor azt a jó minőségű hőszigetelt kutyaházat, ami a számára szükséges, mert hogy őt meg az védi meg mondjuk az időjárási tényezőktől.
Mit tanácsolnál azoknak, akik most gondolkodnak örökbefogadáson?
Hát gondolják meg jól azt, hogy az ő életükbe milyen állat fér bele. Tehát egyáltalán, hogy belefér-e bármilyen állat. Itt értem ez alatt, hogy vannak olyanok, akik azzal se számolnak esetlegesen, hogy ők mondjuk nyaralni fognak menni, és nem fogják tudni hova tenni azt az állatot. De alapvetően igen, gondolják meg, hogy milyen állat fér az ő környezetükbe, vagy az ő életükbe, hogyan szeretnék azt az állatot tartani, és mondjuk, hogyha kutyáról beszélünk, akkor kölyök állatot szeretnének-e magukhoz venni minden úgymond bajjal együtt, mert hogy a kölyök kutyák rágnak, de ez alapvetően arra szokott vonatkozni időintervallumban, amikor ők fogat váltanak, tehát azért muszáj a tejfogaiknak a hullajtásához ők hozzá tudjanak járulni, és ez a rágással történik. Ezen kívül, hogyha nem kölyök állatban gondolkoznak, akkor mondjuk felnőtt kutya kapcsán milyen korú az, és mekkora testű, akit gondolnak maguknak. Mert hogy nem mindegy az, hogy valaki mondjuk 80 évesen szeretne egy kaukázusi méretű kutyát magának, vagy inkább akkor megalkuszik egy tacskó mérettel, hiába, hogy a korábbi, nem tudom, 40 évében nagy testű kutyái voltak. Azért ilyenbe is bele szoktunk futni, hogy nem feltétlenül tudják mérlegelni azt, hogy mi az, amit ők fizikálisan el tudnak bírni. Vagy kinek milyen a mozgás igénye. Lehet nagyon aktív egy kutya, lehet kevésbé aktív. Van-e mellette játszótárs, ami azt jelenti, hogy mondjuk társállat. De ez nem feltétlenül szükségszerű, hogy mondjuk kutya legyen, az úgymond bármilyen más állat lehet. Nekünk van egy olyan örökbefogadott kutyusunk, aki mellett például egy teknős van. És ők tök jól kijönnek egymással, nagyon-nagyon vicces volt az első találkozásuk, ott is voltunk, mert hogy mi abban hiszünk, hogy az örökbefogadott állatot azért mi vigyük el az örökbefogadó családhoz. Tehát, hogy egy környezettanulmány meglegyen. Meg egyébként is az az állatnak is nagyon jó, mert minket ismer, és hát nem az van, hogy akkor odaadjuk valakinek, akit ő nem is ismer, és akkor pánikszerűen nem is érti, hogy most mi történik vele, hanem elvisszük, megnyugtatóan ott vagyunk egy fél órát, órát, szépen aklimatizálódik, és akkor nyugodt szívvel tudunk távozni. Úgyhogy mi ott voltunk ennél a találkozásnál, hát emlékszem, hogy Datoja, akinek most már nem ez a neve, ő nagyon-nagyon nem értette, hogy a teknős most mit evickél abban a vízben, és komolyan vette az ő őrzését. Aztán utána úgy alakultak a dolgok, hogy barátokká váltak.
Ez egy nagyon szép történet, és azért számomra is izgalmas, meg átérezhető, ugyanis most már itt a műsor végénél elárulom a nézőknek, hogy mi már ismerjük egymást régebb óta, ugyanis februárban én örökbe fogadtam egy tacskó keverék kutyust az Egri Menhelyről, és nekem a két kutyus mellett még vannak leopárd gekkóim és szakállas agámám, és nekem is, amint felfedeztem, nagyon sok idő kellett hozzá egyébként, hogy egyáltalán észrevegye, mert hát azért egy szakállas agáma az elég lusta, kifekszik a napon, ott kényelmesen el van, nem nagyon mozog, csak ha kaja van, és mikor észrevette, utána napokig ott ült az ágy szélén, és szugerálta, és nézte, és ugatott neki, de hát nyilván nem nagyon tudott vele mit kezdeni, illetve említetted ezeket a meglepetéseket is, amik érhetnek így örökbefogadás kapcsán, ezt megmondom őszintén, én is tapasztaltam, mert annak ellenére, hogy ugye két éves kutyus azért teljesen máshogy van szocializálva egy olyan kutyus, aki eddig nem lakásba volt, és megmondom őszintén, nekem az a tapasztalatom, hogy annak ellenére, hogy két éves, én úgy veszem észre, hogy az elmúlt hónapokban élte ki a gyerekkorát. Tehát minden ez a rágcsálás, ez a játék, ez a kis szertelen rohangálás, hogy ő most felmegy a fára a mókusért, hogy ő most ott megkergeti a másik kutyusomat. Tehát én teljesen azt vettem észre, hogy neki ez most így a gyerekkornak a kiélése volt.
Igen, már felszabadult. Tehát mi tudjuk, hogy ő honnan érkezett. Nem jó sorból érkezett. Ezeken a helyeken ők nem is tudják kiélni azt, hogy ők úgymond gyerekek legyenek. Inkább a félelem van jelen, ami nem feltétlenül abból adódik, hogy mondjuk fizikálisan bántalmazzák őket, de lelkileg mindenképpen, mert hogyha körülöttük folyamatosan olyan frekvencián kiabálnak, ami fülsértő és rémisztő a számukra, azt nagyon-nagyon rosszul tudják egy idő után kezelni, és valóban egyfajta mentális problémát fog jelenteni a számukra, ami nem azt jelenti, hogy ez a jövőben is, miután már ki vannak menekítve, jelen lesz, de az biztos, hogy érzékelhető lesz élete végéig.
Aki szeretne nektek valamilyen formában segíteni, az milyen módokon tudja ezt megtenni?
Rengeteg fazekat és lábast használunk el. Mi ezeket használjuk itatóknak, illetve tetőknek, úgyhogy nem is tudom megmondani, hogy mi az a mennyiség, amit mi nem tudunk fogadni. Ha valakinek van esetleg fölösleges, nem lyukas, és tiszta lábas a fazeka, azt mi szeretettel várjuk a menhelyünkön. Ezen kívül élelemadománnyal szintén bármikor tudnak segíteni, mert iszonyú költsége van most már az élelmezésnek, tehát korábban sem volt semmi, de így az infláció kapcsán ez komoly terheket ró ránk. Valamint én azt gondolom, hogy a kutyasétáltatás az egy fantasztikus dolog, ezáltal mozog mindenki, tehát mozog a kutya, és mozog a kutyasétáltató, a kellemest a hasznossal össze lehet kötni, úgyhogy ezúton is szeretnék mindenkit arra ösztönözni, hogy nyugodtan bármikor, amikor 30 fok alatti a hőmérséklet, jöjjön el hozzánk, és ha csak egy kutyát is megsétáltat, az már egy élmény a kutyának is, és a sétáltatónak is.
Lícómi Krónika.
az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházi.hu oldalon.
Így szól Mikrónika, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull. Apám arcán egyszerű derű. Nem volt ő se szent, egyszer fent és egyszer lent. Az élet mégis úgy tűnt gyönyörű. Csak énekelt, s egy szót sem értett latinul. De kért, hogy higgyem el, ha érdekel, hogy meghívja a bajt, aki térdet sose hajt, a szívét sem emelheti fel. Csak az, aki mást is felemel. Apa, látod, mivé tesszük a világot, nem hiszem el. Fogja már régen a kezem, nem is szól, csak int, aztán eltűnik megint, mikor azt kívánnám, maradjon velem. A sötét ég előtt az arca falfehér, a tenyerében barazsát hozott. Ő előttem jár, és a túloldalon vár, hogy meg ne fagyjak én, ha átjutok a földre omlanak a csillagok. Apa, látod, mivé tesszük a világot, nem hiszem el, ha hiányod, arra tanít legyek én, aki mert. Te is látod, mivé tesszük a világot, nem hiszem el, a hiányod, arra tanít a tehet, engem is felemel. Ha az élők alusztok, évek a halottak, ha az élők alusznak, évek.